natura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Komplett egészségügyi rekonstrukció zajlik országos méretben, ennek részeként újulhatott meg a zuglói Mazsihisz szeretett kórház, jelentette ki a miniszterelnök a felújított intézmény átadásán. Komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk, országos méretben, hangsúlyozta Orbán Viktor, emlékeztetve arra, hogy 91 kórházat, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást újítottak fel, és Budapesten is 13 kórházat fejlesztettek. A zsidó kórház különösen közel van az én szívemhez azért, mert azt tapasztalom, hogy ott, ahol egyházi fenntartású intézményekben gondoskodnak a betegekről, ott valami különleges minőség jön létre, mondta a kormányfő. Emlékeztetett arra, hogy Budapesten immár a katolikusoknak, a reformátusoknak és a zsidó közösségnek is van jó színvonalon ellátást nyújtó kórháza. Akinek nincs köztartozása és időben beadta a bevallásait is, két kattintással bekerülhet a köztartozásmentes adózói adatbázisba, amely jelentősen meggyorsíthatja az ügyintézést, amikor szükséges egy nullás igazolás, például az otthonstart hitel igényléséhez, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Hangsúlyozták, hogy mindenkinek megéri kérni a felvételt, ugyanis az említett adatbázisban való szereplés kiváltja a nullás adóigazolást a legtöbb eljárásban, ahol jogszabály írja elő a tartozásmentesség igazolását, legyen szó hitelfelvételről, pályázat benyújtásáról vagy állami támogatás igényléséről. Az adatbázisban szereplő adózók folyamatosan igazolhatják pénzügyi megbízhatóságukat külön kérelem nélkül. Jelenleg több mint 240 ezer adózó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ahová az kerülhet be, akinek nincs a NAV-nál nyilvántartott 5000 forintot meghaladó nettó adótartozása, és nincs 30 ezer forintot meghaladó adótartozásnak nem minősülő köztartozása sem. Ezentúl az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul is eleget kell tenni. A törvény szerint a komába a kérelem benyújtását követő hónap 10. napján veheti fel a NAV a kérelmezőket. A terrortámadástól való félelem elveszi az európai nagyvárosokban az adventi vásárokon résztvevő családok örömét, hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 műsorában, ahol elhangzott, hogy a hétvégén késsel fenyegetőzött egy férfi a weimári karácsonyi vásárban. Bakondi György emlékeztetett, a migrációs válság 2015-ös kezdete óta minden évben történtek és egyre növekvő számban erőszakos cselekmények, fegyveres, robbantásos, késeléses vagy éppen gázolásos esetek, amelyek gyakran éppen a karácsonyi vásárokhoz vagy templomokhoz kapcsolódtak, olyan helyekhez, ahol nagyobb tömegek voltak jelen. Ezek összefüggnek az illegális migráció elhibázott és téves kezelésével, fogalmazott. Mint mondta, az esetek arra készítették a nyugat-európai biztonsági szerveket, hogy megpróbáljanak mindent megtenni, és akár fizikai akadállyal is meggátolni a gázolásos cselekményeket. A karácsonyi vásárok biztonsága azonban óriási költségeket emészt fel Európa nagyvárosaiban, hangzott el. Megnyílt a jelölési időszak a Bónis Bóna a Nemzet Tehetségeiért díjra, valamint indul a nevezés a Tehetségbarát Önkormányzat és a Tehetségbarát Vállalat díjakra, közölte a Nemzeti Tehetségközpont Közhasznú Nonprofit Kft. A díj célja kiemelni és méltatni azokat a szakembereket, akik a magyarországi, határon túli magyar vagy magyarországi nemzetiségi oktatási intézményekben hosszú időn át kiemelkedő elkötelezettséggel segítik a fiatal tehetségek fejlődését. A díjra olyan jelöltek ajánlhatók, akik legalább 5 éven át végeztek dokumentáltan hatékony, folyamatos tehetségsegítő tevékenységet. Kiemelték, hogy a tehetséges fiatalok támogatásában a helyi önkormányzatok is kulcs szerepet játszanak. A Tehetségbarát Önkormányzat pályázat ezért azokat a településeket ismeri el, amelyek alapfeladataikon túlmutatóan segítik elő a tehetségek felkutatását, támogatását, biztosítják és fenntartják a helyi szintű tehetséggondozó programokat, valamint együttműködéseket alakítanak ki a tehetséggondozó szervezetekkel. Újdonság idén, hogy a vállalatok pályázatait két kategóriában várják, az első kategóriában mikrokis és középvállalatok jelentkezhetnek, míg a második kategória nagyvállalatok számára nyitott. Mindhárom díjra 2026. január 12-én 16 óráig lehet ajánlást tenni vagy pályázni.
Az időjárásról.
Csütörtökön borult, párás időjárásra számíthatunk. Főként a keleti északkeleti megyékben a szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is van kilátás. Délutántól az ország nyugati felén egyre több helyen előfordulhat eső, a keleti szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet csütörtökön 3 és 9 fok között alakul, de napsütés mellett ennél kicsi enyhébb is lehet az idő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Your grace will never be forgot. Your mercy all my life will be my soul's forever song, my story and my highlight. From mountaintop to valley low, through laughter and through tears, surely the goodness of my God will follow all the years. For all that you have done for us, for every battle won, we'll raise a song to bless your heart for all that you have done. In all our failures and regrets, you've always led us home. Redemption's arm has raised us up, our triumph in the storm. For all that you have done for us, for every battle won, we'll raise a song to bless your heart for all that you have done. You are faithful through the ages. Faithful.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Úgy veszük észre, amíg a pénztárcájuk engedi, kitartanak. Ebben benne van az is, hogy váltanak, tehát akár egy márkáról átváltanak egy áruházláncnak a saját márkájára, ami szintén jó minőségű, de mondjuk olcsóbb, kisebb rajta marketing költség, kisebb rajta logisztikai költség, erősebb pozícióban tud tárgyalni egy kereskedő egy saját márkás terméknél, úgyhogy ez a folyamat ez tart, de a minőségből azért nem szívesen enged senki, az ünnepekkor sem szívesen enged senki abból, hogy lehet, hogy egy kicsit össze kell húzni a nadrágszíjat, vagy lehet, hogy egy kicsit kevesebbet vásárol, de azért kerüljön szaloncukor a fa alá. Körülbelül 3500 tonna, ami azt jelenti, hogy nagyjából háztartásonként 1 kg szaloncukor fogy el. A legkedveltebb íz az évtizedek óta, gyakorlatilag a 70-es évekbeli megjelenés óta a zselés. Azok egy nagy forradalom volt, mert előtte csak a kemény fondant szaloncukor létezett, úgyhogy ez rögtön megnyerte mindenkinek a szívét. Egy puha, jófajta csokoládéba mártott zselé, az tarolt, és ez a emlék, ez a nosztalgia, vagy hagyomány, vagy nem is tudom, hogy nevezzük, ez nagyon is tartja magát, úgyhogy tovább is a zselés az megkérdőjelezhetetlenül a legkeresettebb, és akkor amit meg szintén nagyon szeretnek, az a kókuszos, magyarok, krémes és marcipános.
Intődi Gábort, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkárát hallották az előzőekben, nem véletlenül, hiszen magas kakaóárak ide vagy oda, az emberek vásárlási kedve nem csökken, ha édességről és karácsonyról van szó. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő, a mikrofonnál pedig, ahogy már megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Természetesen mással is készültem mára, itt lesz velünk majd az éterben M. Toronykői Márta rendőr alezredes is, hiszen az évnek ebben a szakában általában több a tevékenység az életünkben, és ami a legrosszabb, nem figyelünk azokra a dolgokra, amik által könnyen bűncselekmények áldozatává válhatunk. Ilyenkor megnő az online csalások, a járműfeltörések, a zsebtolvajlások és a betörések száma is.
Ezeket a kampányidőszakokat a csalók is előszeretettel kihasználják, tehát mind az interneten, ha tevékenykedünk, mind pedig a valós életben. Ha vásárolunk, azt tudjuk első körben mondani, hogy mindig is nagyon óvatosan, körültekintően járjunk el. Mindenkit kérünk arra, hogy csak megbízható, leinformálható áruházból vásároljon, és hogyha lehet, és természetesen azért ezek a nagyobb és ismertebb üzletláncok lehetőséget adnak az utánvétellel történő fizetésre, vagy hogyha más módját választjuk a rendelésnek, akkor referáljuk a helyszíni fizetés lehetőségét, a személyes átvételt, mert ebben az esetben ellenőrizni tudjuk azt, hogy biztos, hogy azt az árut kaptuk, és akkor itt egy zárójeles mondat, ez az online piacterek, adok-veszek csoportokra vonatkozik, hogy biztos, hogy azt az árut kaptuk-e, amit rendeltünk.
A Kitekintő végén pedig adventi gondolatok sorozatunkban Vajda Krisztián kolozsvári teológust hallhatják majd.
Mára eléggé elcsépelt lett a karácsonyi időszakot rohanással jellemezni, de sajnos ez a valóság. Ezt éljük meg. Próbáljuk tőlünk telhetőleg a legtökéletesebbé tenni az ünnepet. Akkor is, ha így nem jut elég időnk egymásra, az Istenhez fordulásra. A nagy készülődés forgatagában elveszítjük a lényeges dolgokat, a várakozást, a gyermeki izgalmat és bizodalmat, hogy valami nagyon jó fog történni, valamilyen hihetetlen ajándék vár ránk. Elveszítjük a csendes felkészülést, az elmélkedést Isten nagy ajándékáról, és elveszítjük az egymáshoz való odafordulást is.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
king pang ging dung dung gung ping pang pang ging dung dung king pang pang ging dung dung king pang pang ging dung dung king pang
pang ging dung dung king pang pang ging dung dung king pang pang ging dung dung king la 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 gung la
pang ging dung dung
king la 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 bello pi pa pi la la gung pi ra fle gung pi ra la gung pi ra fle
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Magyarországon évente mintegy 8 millió csoki Mikulás fogy. A gyártók az év első felében megkezdik a karácsonyi termékek előállítását. Október elejétől már sok helyen kaphatók, és egyre jobban csúszik előre a megjelenésük. Szaloncukor tekintetében továbbra is a klasszikus ízek, a zselé és a marcipános, a kókuszos a legnépszerűbbek, de egyre több különleges ízkombinációval is kísérleteznek a gyártók. Évente stabilan 3-3,5 ezer tonnát vásárolunk belőlük, körülbelül 20 milliárd forint értékben, ami jelentős 40%-os arányt jelent a teljes 50 milliárdos havi édességforgalomban. Bár a cukor és a kakaó ára továbbra is magas, a vásárlók az ünnepi édességeken nem spórolnak. A tapasztalatok szerint inkább csökkentik a mennyiséget, de a minőségről nem mondanak le. Véli Intődi Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára.
Körülbelül 3500 tonna, ami azt jelenti, hogy nagyjából háztartásonként 1 kg szaloncukor fogy el. A legkedveltebb íz az évtizedek óta, gyakorlatilag a 70-es évekbeli megjelenés óta a zselés szaloncukor. Azok egy nagy forradalom volt, mert előtte csak a kemény fondant szaloncukor létezett, úgyhogy ez rögtön megnyerte mindenkinek a szívét. Egy puha, jófajta csokoládéba mártott zselé, az tarolt, és ez a emlék, ez a nosztalgia, vagy hagyomány, vagy nem is tudom, hogy nevezzük, ez nagyon is tartja magát, úgyhogy tovább is a zselés az megkérdőjelezhetetlenül a legkeresettebb, és akkor amit még szintén nagyon szeretnek, az a kókuszos, mogyorókrémes és marcipános. A szaloncukor az francia eredetű, ennek a fondant szaloncukorra talán az a korosztály, aki a 60-as években már karácsonyozott, azért emlékszik. Tehát erre a kemény szaloncukor, ami azért kitartotta a 80-as évekig, már ha a zselés meg is jelent mellette. De hogy ez az ős szaloncukor, egy fölmelegített és utána a megszilárdott cukorszirup. Ez a kis cukorka volt a szaloncukornak az őse, ami franciák találták ki, és akkor ez minden bizony a német közvetítéssel jutott el Magyarországra, és a Hungarikum a szaloncukorban az, hogy a magyarok kezdték el ezt felaggatni a fára. Úgyhogy ebből a szempontból ez mindenki, és hogy egy ilyen karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó édesség lett belőle, ez Hungarikum. Más közép-európai országokban is azért, itt a környező országokban, tehát Szlovákia, Románia, Ukrajna, ezekre érdemes gondolni, ahol nagyobb magyar kisebbség él. Egyrészt ők is tartják ezt a szaloncukorszokást, másrészt az ő szlovákok, román szomszédjaik is sokan átvették, és akkor itt még van szaloncukrozás, illetve nem kis létszámú a külföldön élő magyaroknak a száma, akik szintén szaloncukroznak, ide jellemzően magánimportból kerül be a szaloncukor.
Évek óta meghirdetik az év szaloncukra versenyt. Egyre inkább megy a kísérletezés, hogy mi mindenből lehet, mi mindennel lehet ízesíteni egy szaloncukrot?
Igen, igen, és azt mondom, hogy ez így van, jól így van rendjén. Nyilván vannak olyan kísérletek, amikre kevésbé fogékonyak a vásárlók, és vannak, amik nagyon bejönnek, és akkor ami bejön, az utána marad a további években is.
És egyébként itt nézve, akik nyertek, tehát ezeket leginkább kézműves gyártók készítik? Tehát kézműves műhelyekben készülnek ezek
változó,
a szaloncukrok?
Változó. Tehát ezt így nem lehet mondani. Minden évben változó, hogy ki nyert. Van a nyertesek között kézműves, van a nyertesek között kisebb cég, meg nagyobb cég is. Tehát így nem lehet kategorizálni, hogy csak kézművesek, vagy csak nagy cégek nyernek mondjuk.
A minőséget mennyire választják a magyarok? Tehát mennyire tartanak ki, hogy ők minőségi terméket szeretnének vásárolni?
Úgy veszük észre, amíg a pénztárcájuk engedi, kitartanak. Ebben benne van az is, hogy váltanak, tehát akár egy márkáról átváltanak egy áruházláncnak a saját márkájára, hogy szintén jó minőség, de mondjuk olcsóbb, kisebb rajta marketing költség, kisebb rajta logisztikai költség, erősebb pozícióban tud tárgyalni egy kereskedő egy saját márkás terméknél. Úgyhogy ez a folyamat, ez tart, de a minőségből azért nem szívesen enged senki, az ünnepekkor sem szívesen enged senki abból, hogy lehet, hogy egy kicsit össze kell húzni a nadrágszíjat, vagy lehet, hogy egy kicsit kevesebbet vásárol, de azért kerüljön szaloncukor a fa alá.
Kézműves termékek mennyire fogynak, mennyire keresik őket? Ugye azoknak azért az ára az magasabb, mint mondjuk a sima gyárba előállított csokoládéjé.
Igen, ugye azt lehet mondani, hogy mondjuk egy jó minőségű átlagos szaloncukornak a kilónkénti ára az 5-6 ezer forint mostanában, 5-6-7. De egy kis szériás kézműves szaloncukor, amit mondjuk kávézóba csinál cukrász, vagy egyes cukrászdából foglalkoznak ilyesmivel, ott azért mondjuk 12-15-17 ezer forint körül alakul a kilója. Ezeknek nagyon stabil piacuk van, nagyon erős felvevő rétegük, igazából a társadalom minden rétegéből. Az a szaloncukornak, meg az ilyen típusú jelzeti cikkeknek, mint mondjuk egy süti, egy nagyon jó minőségű süti, egy nagyon jó minőségű kávé, vagy pár darab nagyon jó minőségű szaloncukor. Igazából ezt mennyiségtől függően mindenki megengedheti magának. Lehet, hogy valaki csak 5 szem nagyon szuper kézműves szaloncukrot vásárol, valaki meg lehet, hogy vesz fél kilót, egy kilót, de maga az az élvezet, vagy az a kíváncsiság, vagy az a jó érzés, hogy elfogyaszt egy kézműves, nem tudom, marcipános, sáfonyás, vörösborízű szaloncukrot, azért erre mindenkinek van lehetősége. Mi a tartjuk kapcsolatot kis kézműves termelőkkel és cukrászokkal is, és az a tapasztalatunk, hogy egyrészt nagyon nagy a kísérletezők, ez nagyon jó minőségű termékek vannak, minden évben vannak új ízek, illetve azok az ízek, amik beváltak, azokat tartják továbbra is kínálatba, és elfogy. Tehát, hogyha december 23-án esik be valaki egy jó hírű kávézóba, jó hírű cukrászdából készítenek kézműves szaloncukrot, akkor ott már elég kicsi lesz a választék. És világ viszonylatban egyáltalán nem szeretik a magyarok, az utolsó 3-5 helyen vannak világviszonylatban az édességfogyasztásban, meg a cukorfogyasztásban. A legédes szájúbb országok egyébként tipikusan angol száz országok. Nyugat-Európában, Svájcban, Németországban is jelentősen több édességet fogyasztanak, mint Magyarországon egyfőre vetítve. De hát ez a mennyiség, és én azt gondolom, hogy igazából az édességet azért mindenki szereti. Úgy tűnik, hogy ebben a tekintetben pont nem esünk túlzásba, mint mondjuk más élelmiszerek esetében.
Egyébként ennek mi az oka? Tehát túl drága az édesség?
Ez megítélés kérdés, hogy mit tartunk drágának. Valószínűleg inkább a hagyományokról van szó, tehát a szokásokról, de itt nem az árról van szó, hanem más élelmiszereket tekintünk akár élvezeti értéknek.
És egyébként ez változik szezonálisan, tehát mondjuk húsvétkor vagy karácsonykor, amikor ugye hagyománya van annak, hogy édességet adunk, tehát például Mikuláskor ugye a gyerekeknek a csokoládét, húsvétkor ugyanígy ugye a csoki nyuszi, illetve hát karácsonykor még ugye jön a szaloncukor.
Pontosan így van, a karácsony és a húsvét a két legfontosabb időszak az édességgyártás meg az édességkereskedelem szempontjából. Egyébként zárkóznak fel más típusú ünnepek is, tehát például most már mérhető megugrás van, nem olyan jelentős, de mindenképpen látszik Bálint nap környékén, ugye az a begyűrűző Valentin napi szerelmes köszöntés, ez már látható, illetve azt tapasztaljuk a kereskedők visszajelzései alapján, hogy egyre komolyabb tendencia az, hogy üzleti alkalmakkor például szokás például üzleti ajándékként van nagyon komoly minőségi édességet ajándékozni, de ez a szokás ez most már magánemberek között is működik, hogy valakit meg akarunk köszönteni, akkor adunk neki egy különleges csokit, egy különleges bombont, vagy valami ilyesmit.
És magát a szektort, tehát hogyha az édességpiacot értjük, akkor az elmúlt időszakban voltak nehézségek, amelyekkel meg kellett küzdenie?
Természetesen elég sok mindennel meg kellett küzdeni a édességgyártóknak, édességkészítőknek. Ugye 2011-től van netta, ez egy aránylag költségvetés szempontjából úgynevezett kisadónak számított, az összbevétele 18-20 milliárd forint volt. Most azóta annyit emelkedett az adómérték, és olyan sok termékre van kiterjesztve, hogy ez most már 80 milliárdos adó, tehát az édességipar az ezzel is pluszba ugye a fölött, hogy nyilván más adókat is fizet, de 80 milliárd forinttal járul hozzá ugyanett a befizetésekhez, ez azért egy nagyon jelentős összeg, és ezt ki is kell gazdálkodni. Sokkal inkább fogja vissza a fogyasztást egyrészt az általános inflációs környezet, másrészt pedig a fogyasztóknak az az igény, hogy minőségi terméket vásárolnak. Ez most már egy jó évtizedes folyamat, és akkor inkább átváltanak egy minőségibb, de drágább édességre, amivel akár kevesebbet vásárolnak. Tehát azt tapasztaljuk, hogy akár bizonyos termékcsoportokban mennyiségek csökkennek, de mondjuk a forgalom az nem csökkent. Tehát ugyanannyi, vagy még több pénzt kiadnak a vásárlók, de jobban megválogatják a termékeket. De egyébként az infláció miatt ez a folyamat most megtorpant, de nem látjuk azt, hogy ez visszafordulna, tehát senki nem kezd el mondjuk reklamálni, hogy miért nincs nagyon alacsony kakaótartalmú bevonó masszából készült csokoládétábla, meg most már nem talál az üzletekben, de nincs is rá igény. Hát valljuk be, azért a gyártók se szívesen gyártanának ilyen típusú termékeket.
Retro édességeket mennyire szeretik a magyarok, ugye? Keresik sokszor azokat az ízeket, amelyeket gyerekkorunkban megszoktunk, a sportszeletnél, a tibinél, a bocinásat, és még ugye pilótakek, stb. Szóval mennyire szeretik a magyarok, mennyire keresik ezeket az ízeket?
A retro édességeknek van kétségtelen egy felfutása, egyébként nem Magyarországon, hanem mindenhol, és ennek az az oka, hogy nagyon is keresik a fogyasztók a tradicionális ízeket. Ugye beszéltünk arról, hogy van egy állandó innováció az édességiparban, van a szaloncukroknál, és hogy mindig van kísérletezőket, vannak újdonságok, vannak új ízek, új csomagolások, új formák, erre ugye a technológiai lehetőséget, tehát most egészen apró figurákat is lehet már csinálni, amire korábban nem volt lehetőség. Tehát van egy ilyen innovációs része, de van egy olyan része, hogy nagyon kőkeményen ragaszkodnak tradicionális, régen megszeretett dolgokhoz a fogyasztók. Én hadd mondjam, most beszéltem róla a zselés szaloncukrot, az is egy ilyen történet. Úgyhogy ez egy érdekességes, meg szépsége is az édességgyártásnak, hogy egyszerre kell innovatívnak is lenni, meg hagyományosnak is. Úgyhogy mindenképpen alá tudom támasztani, hogy van egy reneszánsz a retro édességeknek, keresik ezeket az édességeket, és szívesen fogyasztják őket.
Kedves hallgatóink, az előzőekben Intődi Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára beszélt az édességpiac jelenlegi helyzetéről. Hamarosan friss hírekkel jelentkeznek kollégáim, utána pedig M. Toronykői Márta rendőr alezredes beszél majd arról, hogy mire érdemes figyelnünk az ünnepi időszakokban azért, hogy ne váljunk bűncselekmények áldozatává.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Tavaly volt az eddigi legmagasabb az örökbefogadások száma Magyarországon. A szakemberek munkájának köszönhetően 1291 örökbefogadás történt, mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Miskolcon egy új gyermekotthon átadásán. Fülöp Attila úgy fogalmazott, hosszú távon a gyermekek számára akkor is a családi környezet a legjobb, ha ez nem a vér szerinti családjukat jelenti. Hozzátette, hogy az elmúlt időszakban Észak-Kelet és Kelet-Magyarországon a korábbi évekhez képest nőtt azoknak az újszülötteknek a száma, akik valamilyen okból a kórházakban maradnak. A kormány ezért döntött a probléma rövid távú kezeléséről, így épülhetett meg Miskolcon a gyermekotthon. Az államtitkár kiemelte, hogy a jövőben új gyermekotthon épül majd Mátészalkán és Karcagon is, hogy a gyermekek minél hamarabb jobb körülmények közé kerülhessenek. Továbbra is feszes a magyar munkaerőpiac, csaknem 4,7 millióan dolgoznak folyamatosan, a munkanélküliségi ráta pedig 4-4,5% között mozog, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Comba Sándor közölte, ennek hátterében a magyar kormányzat 2010-ben hozott döntése áll, hogy a szociális ellátórendszerek helyett a munkaalapú társadalomra teszik a hangsúlyt. Az államtitkár a Kossuth Rádióban arról szólt, Magyarország mind a foglalkoztatás, mind a munkanélküliség terén továbbra is a 8.-9. helyen áll az unión belül. Ráadásul 2010-hez képest 1 millióval több munkahely van. A bértárgyalásokkal kapcsolatos műsorvezetői kérdésre Comba Sándor azt közölte, ez mindig nehéz pálya, idén a két bérelemnél a munkáltatók olyan 5-8%, míg a munkavállalói oldal 10-12% körül indult. Mindezek alapján úgy vélte, hogy nagyon komoly tárgyalásokon vannak túl, és mindenkinek el kellett menni a falig. Az államtitkár szerint a 11%-os minimálbér és a 7%-os garantált bérminimum emeléssel egy kifejezetten jó megállapodás született. A vidéken működő vállalkozások és az ott élők számára kiemelt jelentőségű, hogy külterületeik is jól megközelíthetőek legyenek, ezt pedig az Agrárminisztérium is támogatja. A külterületi utak fejlesztése című felhívás első körében több mint 100 vidéki önkormányzat külterületi útfejlesztésének finanszírozására kerülhet sor 8,4 milliárd forint összegben, jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Hangsúlyozta, a külterületeken élők számára a megfelelő infrastruktúra kiépítése nem csak a földrajzi mobilitást segíti, hanem közvetlenül hozzájárul ahhoz is, hogy a vidéki lakosság biztonságosan és kiszámíthatóan érhesse el a szükséges szolgáltatásokat, ezáltal javítva az életminőséget. Nagy István emlékeztetett, hogy a korábbi időszak vidékfejlesztési programjának egyik legnépszerűbb intézkedése volt a külterületi helyi közutak fejlesztésére meghirdetett két felhívás, melyek keretében együttesen 1668 kérelmet támogatott az Agrárminisztérium. Ezek esetében a Magyar Állam kincstár több mint 140 milliárd forintot folyósított, a forrásoknak köszönhetően pedig összesen 2500 kilométernyi út újult meg országszerte. Még egy hétig, december 10-ig lehet jelentkezni a Moholy Nagy Művészeti Egyetem Tiéd a Holnap a Jövő Kreatív Tehetségeiért elnevezésű ösztöndíj programjába. A 2025 őszén indult pályázattal immár második éve támogatják a középiskolás diákokat és az elhivatott pedagógusokat. Az egyetem és az azt fenntartó alapítvány összefogásában létrehozott ösztöndíjprogram 2023 őszén indult azért, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges vidéki középiskolásoknak is lehetőséget teremtsen a kreatív ipari karrier építésére és a továbbtanulásra. A kezdeményezés szakmai segítséget és mentális támogatást nyújt a diákoknak, segíti őket, hogy eljussanak a művészeti felsőoktatási intézmények felvételieinek a kapujába. A pedagógus ösztöndíjprogram célja, hogy országszerte olyan tanárokat támogasson, akik lelkesedéssel és kreatív módszerekkel segítik diákjaikat a továbbtanulás útján.
Az időjárásról.
Csütörtökön borult párás időjárásra számíthatunk, főként a keleti északkeleti megyékben a szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is van kilátás. Délutántól az ország nyugati felén egyre több helyen előfordulhat eső, a keleti szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet csütörtökön 3 és 9 fok között alakul, de napsütés mellett ennél kissé enyhébb is lehet az idő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szövegkönyvet, én magamét írom, és a főszerepet már betöltötted. De mielőtt magadtól is megkérdeznéd, csak egy életem van, ne világon se gazdag rokonom, se virágom, amit adhatok, nincs semmi másom, az a szes idő. Vezetékesről hívlak este, nincs kitalálva, minden kocka most áll össze. Megvan a pálya, hogy beleszerettem az összes bárba, se vissza is nézel, majd azt mondod, így lett kitalálva. De mielőtt magadtól is megkérdeznéd,
ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Az internetes vásárlás veszélyeire is figyelmeztet a rendőrség karácsony előtt. Olyan weboldalon tanácsos rendelni, amelynek van adatvédelmi szabályzata, és elérhetők az üzemeltetők. De a hagyományos ünnepi vásárokban és a plázákban is érdemes figyelni, mert ilyenkor megszaporodnak a zsebtolvajok, sőt, aki az autó utasterében hagyja a karácsonyi ajándékot, lehet, hogy lába kél. M. Toronykői Márta rendőr alezredes elmondása szerint évente országosan több száz olyan bűncselekmény van, ami ünnepi időszakban történik. A nagy rohanásban és készülődésben ugyanis hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy mi a fontos.
Gyakorlatilag már javában tart a karácsonyhoz kötető vásárlási hullám, aminek hát nyilván egyrészt az az oka, hogy az ünnepi időszakokban különböző kis és nagy kereskedelmi egységek akciókat hirdetnek, viszont ezeket a kampányidőszakokat a csalók is előszeretettel kihasználják, tehát mind az interneten, ha tevékenykedünk, mind pedig a valós életben. Ha vásárolunk, azt tudjuk első körben mondani, hogy mindig és nagyon óvatosan, körültekintően járjunk el. Mind a két esetben igaz az, hogy ha vásárolunk, azt megbízható, leinformálható helyről szerezzük be, hisz adott esetben meg kell oldanunk az árucikket cseréjét is, mert azért gondoljunk arra, hogy azon túl, hogy adott esetben nem azt kapjuk, amit rendeltünk, illetve silányabb árut kapunk, mint amit szerettünk volna, akkor utána azért a csere lehetősége mellett még mondjuk egy életveszélyes áramütés is a palettánkon lehet. Mindenkit kérünk arra, és itt most akkor kezdjük talán az internetes vásárlással, hogy fokozottan legyen körültekintő és elővigyázatos, csak megbízható, leinformálható áruházból vásároljon, és hogyha lehet, és természetesen azért ezek a nagyobb és ismertebb üzletláncok lehetőséget adnak az utánvétellel történő fizetésre, vagy hogyha más módját választjuk a rendelésnek, akkor preferáljuk a helyszíni fizetés lehetőségét, a személyes átvételt, mert ebben az esetben ellenőrizni tudjuk azt, hogy biztos, hogy azt az árut kaptuk, és akkor itt egy zárójeles mondat, ez az online piacterek, adok-veszek csoportokra vonatkozik, hogy biztos, hogy azt az árut kaptuk-e, amit rendeltünk. A közelmúltban volt egy olyan feljelentés, hogy egy 300 ezer forintos magánszemélytől történő telefonvásárlás esetében egy pár tízezer forintos rossz minőségű silányterméket kapott a rendelő. Tehát, ha piactereken történik az ügylet, akkor legyünk elővigyázatosak. Ha még itt az online vásárlásnál tartunk, akkor azt azért el kell mondani, hogy bankkártyákkal abban az esetben lehet visszaélni, ha a kártyaszámot, illetve a titkos kódokat, a PIN kódokat megadjuk illetéktelen személynek. Online vásárlás esetében szoktuk javasolni a webkártya használatát, ahol egy speciális limit van a kártyához rendelve, tehát ha bekövetkezik a káresemény, akkor a limitált összegig szenvedünk kárt. Akit bővebben érdekel ez a terület, és egyébként meg javaslom is mindenkinek, az látogasson el a Kiberpajzs weboldalára. Ez az oldal nem olyan régen újult meg, és tematikusan gyűjti össze az összes olyan online csalási formát, aminek ki vagyunk téve, SMS-ben, telefonon, e-mailen, számítógépen kapott üzenetekre, megkeresésekre, és a megkárosítás módja mellett hasznos tanácsokat is kapunk, illetve megtudhatjuk azt is, hogy mit kell tennünk abban az esetben, ha bekövetkezik egy káresemény. Nem csak online vásárolunk, mint ezt mondtam korábban, hanem bevásárlóközpontba, különféle vásárokba, ahol azért ebben az időszakban a vagyonbiztonságunkat mind a rendőrök, mind a polgárőrök, mind pedig általában ezeknek a vásároknak a saját biztonsági szolgálata vigyázza, támogatja. Azonban a nagy tömegben mindenféleképpen fontos, hogy pár biztonsági előírás szabályt tartsunk be, mert azért azt szoktuk mondani, hogy hiába vannak ott a kollégák, és természetesen ezekben a vásárokban civil ruhás rendőrök is vannak, meg a bűnmegelőzési kollégáinkkal is találkozhatnak a vásárlátogatók, de azért a saját biztonságunk érdekében mi magunk tehetünk a legtöbbet. Például azt, hogy a táskánkat magunk előtt tartjuk a nagy tömegben, kabát zsebbe, far zsebbe, mobiltelefont, pénztárcát, értéket, okmányokat nem teszünk. Ha autóval közlekedünk, és hát nyilván azért, amikor elmegyünk bevásárolni, akár a karácsonyi ünnepekre, akár a ajándékokat, hát valószínű, hogy ezt autóval tesszük meg, akkor arra ügyeljünk, hogy miután már korán sötétedik, mindenféleképpen őrzött, kivilágított parkolót választunk, és csomagtérben ajándékot, értéket, de még a legkevesebbet sem, mondjuk egy napszemüveget sem, bár mondjuk az azért ebben az időben annyira nem releváns, semmit ne hagyjunk, mindent pakoljunk be csomagtartó terébe, és egyébként meg azt nagyon ellenőrizzük, hogy biztosan, hogy bezártuk-e azt a gépjárművet. A karácsonyi időszaknak a másik veszélyforrása lehet, amennyiben ugye hát a rokonlátogatásokon veszünk részt, elutazunk a téli szünetbe, elutaznak a családok. Itt kettő dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy óvatosan a közösségi médiában való posztolással. Tehát karácsonykor, meg egyébként sem ajánlott az otthonaink, lakásaink belső teréről fotókat föltölteni, mert ezzel tippeket adhatunk illetéktelen személyeknek, tehát ez gyakorlatilag felhívás idézőjelben keringőre. A másik pedig, hogyha elutazunk, ott sem kell ezeken a felületeken megosztanunk a szabadság tényét, ugyanezen okból, mint amit előbb mondtam, és ha pedig már elutaztunk, akkor minden esetben kérjünk meg megbízható szomszédot, rokont, hogy rendszeresen ellenőrizze, felügyelje a lakást, szedje ki a postaládából a fölhalmozódott leveleket, szóróanyagokat, mert ebből is arra lehet következtetni, hogy hosszabb, rövidebb ideig, de az az otthon magára van hagyva. Már nagyon egyszerű technikai eszközök beszerzésével egyfajta felügyeletet tudunk, védelmet tudunk biztosítani a lakásainknak. Gondoljunk csak például egy időkapcsolóra, ezt pár ezer forintért, pár száz forintért már lehet kapni egy egyszerűbb időkapcsolót. Ennek a használatával azt a látszatot tudjuk kelteni, hogy bizonyos időszakokban a fölkapcsolódó villany nincs magára hagyva a lakás, vagy bekapcsol a tévé, bekapcsol a rádió, de már az okos telefonokkal is párosítható olyan egyszerűbb vagyonbiztonsági technikai eszköz, amivel felügyelet alatt tudjuk tartani a lakásainkat. És ezek olyan nagyon pici technikai megoldások. Nyilván mindenkinek, ha társasházban lakik, vagy ha társasházas környéken lakik, azért a közelben biztos, hogy van jó szomszéd, vagy van a közelben olyan rokon, aki vállalja, hogy ezt a lépést megteszi. Pici befektetéssel nagyon sok kellemetlenségtől tudjuk megkímélni magunkat, mert annak azért, hogyha arra megyünk haza, bárhonnan, rövidebb, hosszabb útról, hogy mondjuk betörtek a lakásunkba, és értékeinket elvitték. A kár esemény, a károkozás mellett nagyon komoly pszichológiai, pszichikai sérülést is tudunk szenvedni, mert megéljük, átéljük azt, hogy az intim szféránkba olyan hatolt be, aki számunkra idegen, és mindezt tette rosszindulatulag bántó hátterű szándékkal.
Mi a helyzet az adománygyűjtőkkel? Mert ugye azok is meg szoktak ebben az időszakban szaporodni.
Így van, velük találkozhatunk mind a közterületen, mind pedig megkereshetnek bennünket az otthonainkban is. Nagyon óvatosan kezeljük a hozzánk forduló idegen személyeket, ugyanis nagyon sok esetben, akik bennünket leszorítanak az utcán, különböző egyházak, önkormányzatokra hivatkozva, vagy egyéb szervezetekre hivatkozva, hogy ők nemes célra támogató szándékkal próbálnak adományokat, pénzt gyűjteni. Ez a pénz nagyon sokszor vagy különféle bűnözői köröknél landol, vagy pedig saját maguk számára teszik ezt meg, adománygyűjtés látszatát keltve. Ha még az otthonainkba is beengedünk ilyen személyeket, akkor annak is ki vagyunk téve, vagy ki lehetünk téve, hogy a kezük ügyébe került értéket elemelik. Ha pedig esetleg több személy keres fel bennünket otthon, akkor különféle trükkökkel, eltereléssel kutatást is végezhetnek a lakásainkba. Tehát minden esetben óvatosan az adománygyűjtőkkel, mert ha most belegondolunk, általában ezek a szervezetek, akiket azért ismerünk, vagy olyan családoknak gyűjtenek most, akik rászorultabbak, ott azért számlaszámon keresztül leinformálhatóak ezek a szervezetek, illetve nyilván a családok is. Tehát vagy banki átutalással, vagy esetleg még csekken keresztül tudjuk az adományainkat eljutatni a megfelelő, valósan létező helyre. Tehát azt mondom, hogy mind az online térben, mind az offline térben legyünk nagyon óvatosak, és hogyha mondjuk online csalók áldozatává váltunk, akkor azt mindenféleképpen fontos tudni, hogy az első dolgunk legyen az, hogy a bankunkat keressük föl, a számlavezető bankunkat, ők kivizsgálják az esetet, arra is ügyeljünk, hogy ha probléma adódott, amit felfedezünk, akkor vagy interneten keresztül a valós banki telefonszámot hívjuk, illetve utána pedig tiltassuk le a bankszámlát, tiltassuk le azt, ahol a tranzakciókárt szenvedtünk, és tegyük meg a feljelentést.
Egyébként az idősebb korosztály az, aki leginkább ki van téve a csalásoknak, és ezt mind az online, mind az offline térre értem.
Hát az online csalásban gyakorlatilag már azt szoktuk mondani, hogy nincs olyan korosztály, amely védve lenne, mert ha most abba gondolunk bele, hogy nagyon sok fiatal rendelkezik junior kártyával, kisebb-nagyobb összeg felett diszponálnak, most nem a nagyon-nagyon fiatalokra gondolunk, tehát nem a icipici gyerekekre, tehát azok, akiknek a szüleik már azért utalnak összeget, hogy gazdálkodjanak belőle. Tehát már ők is ki vannak téve az internet általi veszély, és ha nem pénzügyi veszélynek, másfajta veszélynek. A felnőtt korosztály, tehát az aktív korosztály pedig gyakorlatilag a napi rutin, tehát a napi gyakorlati rutinhoz tartozó internetes létezést ott bonyolítja, befizet, rendel, vásárol, számlákat bonyolít, tehát ők abszolút, és bizony-bizony az idősek is, mert az idősek esetében pedig, ami még plusz veszélyt jelent, hogy azért ők az interneten nem mozognak olyan technikai biztonsággal, mint mondjuk a fiatalabbak. Tehát ők is rendelkeznek egyfajta alap képességgel, hogy használják az internetet, de nagyobb a kockázati tényező, mert jobban bíznak, jobban megbíznak talán ők az idegenekben, és ez az időszak, és ez igaz mind az offline, mind az online térre, amikor azért az idősek közül azért többen érzik magukat inkább egyedül, jobban egyedül, ami lehet objektív is, meg lehet szubjektív is, és könnyebben kötnek ismerettséget. Olyan színei és olyan formái vannak mondjuk itt az online csalásnak, amit gyakran el sem tudunk képzelni. Legyen mindig gyanús, hogyha az érzelmeinknek a hárfáján próbál valaki játszani, és akkor kezdjen el villogni egy piros tenyér, hogy na ezt nem.
Évekre visszamenőleg, tehát hogyha az elmúlt évek statisztikáit nézzük, akkor van előre mozdulás, tehát jobban odafigyelnek az emberek?
Én szeretném hinni, mint a bűnmegelőzési területen dolgozó rendőr, hogy igen, viszont azért azt el kell mondani, hogy olyan fogva most itt az offline és az online térről beszéltünk, vagy visszatért ez a gondolat a beszélgetésünk során, hogy miután azért az életünk jelentős része tevődik át az online térbe, ahol gyakorlatilag majdnem mindenféle, hanem mindenféle bűncselekményt el lehet követni, és azért az online térben elkövetett bűncselekmények felderítése adott esetben nehezebb lehet, mint a valós életben, vagy hosszabb ideig elnyúlhat, tehát ezért is kell nagyon odafigyelnünk, hogy nagyon óvatosak és kellőképpen egészségesen bizalmatlanok legyünk. Bármely térben bármit is teszünk.
Kedves hallgatóink, az előző percekben M. Toronykői Márta rendőr alezredest hallották, aki arról beszélt, hogy mire érdemes figyelnünk az ünnepi időszakokban azért, hogy ne váljunk bűncselekmény áldozatává.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, végéhez közelít a kitekintő, így búcsúzom, köszönöm, hogy ismét velem tartottak az elmúlt egy órában. A szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Hamarosan jön adventi gondolatok sorozatunk, melyben Vajda Krisztián teológus elmélkedik az ünnepről, majd a friss hírek. Ha pedig szeretnék visszahallgatni előző adásainkat, akkor látogassanak el az europaradio.hu portálra, ahol a hangtárban mindent megtalálnak. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
Adventi gondolatok.
Vajda Krisztiánt, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet harmadéves teológusát hallják.
Olvasom Isten igéjét Máté evangéliuma első részének 23. verséből. Íme, szűzfogan méhében és fiút szül, és Immanuelnak nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. Jézus születésének megjövendőlését hallhattuk, úgy, amint azt Józsefnek hírül adta az angyal. Rég ígéret volt ez, hiszen már Ézsaiás is prófétálta a népnek. A zsidók nemzedékek óta várták a megváltó érkezését. És íme, József azt hallja, hogy végéhez közeleg a várakozás. Pár hónap, és a felesége megszüli a várva várt megváltót, Jézust. Úgy hiszem, József lelke tele lehetett kavargó érzésekkel. Öröm, kételj, remény. Talán félelem is. Hasonlóan a mi adventjeink is vegyes érzésekkel telnek meg. Mára eléggé elcsépelt lett a karácsonyi időszakot rohanással jellemezni. De sajnos ez a valóság. Ezt éljük meg. Próbáljuk tőlünk telhetőleg a legtökéletesebbé tenni az ünnepet. Akkor is, ha így nem jut elég időnk egymásra, az Istenhez fordulásra. A nagy készülődés forgatagában elveszítjük a lényeges dolgokat, a várakozást, a gyermeki izgalmat és bizodalmat, hogy valami nagyon jó fog történni, valamilyen hihetetlen ajándék vár ránk. Elveszítjük a csendes felkészülést, az elmélkedést Isten nagy ajándékáról, és elveszítjük az egymáshoz való odafordulást is. Mielőtt a teológiára jöttem volna, pár évig a honvédségnél szolgáltam. Ez alatt megesett, hogy a családtól, barátoktól távol, idegen földön töltöttem az adventet és a karácsonyt is. Akkor sok mindent átértékeltem az ünneppel és magammal kapcsolatosan. A szolgálat kiszakította megszokott adventi mókus kerékből. A külszolgálatban adott volt a várakozás és a felkészülés ideje, hiszen miután a napi feladataimat elvégeztem, semmi különösebb teendőm nem akadt. Lassú ütemben telt a szabadidő. Őszintén, nem mindegyik nap volt boldog. Sőt, szomorított a honvágy, a magány és a lemondás hármasa. Hiányzott a család, a templom és a karácsony megszokott illatai. De aztán, ahogy telt az advent, valami megváltozott. Oda lettek az elszomorító érzések, és egy izgalommal teli várakozás vett erőt rajtam. Vártam a szentestét. Vártam, hogy ott, idegenben, mit hozhat számomra az ünnep. Elkezdtem többet beszélgetni a szabadidőben a kollégákkal. Elmélkedni a karácsonyon. Újra értelmezni az értékeket. Aztán szenteste, amikor a fa köré gyűltünk mi, különféle nemzetek katonái, hallgattuk az Isten tiszteletet, az ünnepi beszédeket, szóltak a karácsonyi zenék, és örömmel, közösségben éltük át a pillanatot, akkor éreztem és tudtam, Jézus ott volt közöttünk, szent lelke által. Az Immanuel nem csak egy furcsának ható név, valóság. Eme adventem után itthon is másképp tekintettem az ünnepre. Fontos lett, hogy együtt díszítsük ki a házat, készítsük el a koszorút, az ünnepi fogásokat. Igyekeztem együtt lenni a gyülekezeti tagokkal is. Csomagokat készítettünk, kidíszítettük a templomot, készültünk hétről hétre a karácsonyra. Mások lettek a prioritások. A családdal összeülni, felkeresni pár jó barátot, segítkezni a közösségben. Akár elmenni sétálni néhányszor, mindenféle ok nélkül. Örülni a mások boldogságának. Hiszem, hogy így áldásosabban telik az adventi időszak.
Vajda Krisztiánt, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet harmadéves teológusát hallották.
Adventi gondolatok. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk Önökhöz az értékek hullámhosszán,
hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!
Európa Rádió, a református értékadó. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.